Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk! 8 óra 9 perc van, 2024. július 9-e, folytatódik a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
Aztán baleset történt a Robert Károly körúton, még olyan 7:30 magasságában, Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. Ez egy frissnek nem mondható közlekedési hír, de mindenképpen közlekedési hír, és felhívja a figyelmet arra, hogy ma is, mint mindig, nagy körültekintéssel és óvatossággal közelítsük meg úti célunkat. 0630-6980-980. Köszönjük Gábornak a left fieldet, régi szép idő, írja Mr. White, 10 pont a Depesér. Aztán nagyon érzitek ma a bugit, ma reggel, úgyhogy csupa hózsanázó üzenet Ács Gábornak, úgyhogy írjál be egy kisötöst zölddel, kérlek szépen.
Na, akkor mindjárt elrontok valamit, úgyhogy.
Abban biztos voltam, mert már el is rontottál, csak azt nem hallották a hallgatók, hogy mit. Na, menjünk is tovább, és egy kicsi, hát nem is tudom a fegyvernemet, hogy jelöljem meg, befektetés filozófia, vagy milyen a jellegű beszélgetést fogunk folytatni Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával, mert hogy eléggé érdekes történetről fogunk beszélgetni, hogy ami 30 évig működött valahogy, és bejött, az miért nem működhetne mondjuk másképp már holnaptól. Ezt tudom, hogy nagyon messzire indulunk, de majd Attila kifejti, egy kicsit elmélázunk ezen a történeten. Szervusz, jó reggel!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Tehát a passzív befektetésekről van szó lényegében. Bizony, hogyha igen, nagyon leegyszerűsítem. Kötvény, részvény, hát nem mindegy milyen arányban, de azért valamilyen arányban.
Felüttünk egy könyvet, a bazd van, hogy 70% állampapír, 5% arany, nem tudom én, 30% részvény, meg vagyunk.
Nem beszéltük meg, de emelitek a pulzusomat, hogy lehet, hogy este nem kell annyit futnom a
szigeten. Hát a számok azt mutatják, hogy jól jártunk, tehát a néhány válságidőszakot leszámítva. Nem, ez bejött az elmúlt 30
igen,
évben
hát
működött.
Igen, hát ugye ez a klasszikus sztori, hogy a befektetők azok mindig visszapillantó tükörből vezetik az autót a piacokon, tehát ő valójában most sincs nagyon máshogy, tehát egyébként, tehát nyilván ilyen exakt választ nem lehet erre mondani, tehát simán lehet, hogy ez akkor, ami 30 évig működött, akkor az elkövetkező 30 évben is fog. Ugye általában erre szocializálódik az emberi psziché, hogy ha valami 30 évig élünk egy rendszerben, akkor egyébként akkor ez a normális, nem? Tehát, hogy miért nem működne a
hát igen, hát most történelmi példákat tudunk hozni, hogy a Kádár rendszer közepén kigondolta, hogy ennek egyszer vége lesz. Vagy hazamennek a szovjet csapatok, ugye?
Az nem is 30 évig tartott, sajnos.
És mégis azt hallottuk a kollégáitól, hogy mivel lehet Attilát legjobban fölbosszantani, ha azt mondjátok neki, hogy ez a következő 30 évben is működni fog.
Így van.
Te meg bekeszél.
Kifejtésre szorul.
Igen, tehát nekem az a filozófiám, és ezt el szoktam sokszor mondani, hogy nagyon megváltozott világban élünk, tehát nagyjából ez a berlini fal leomlása, és mondjuk az orosz-ukrán háború 2022-es eszkalációja.
Azt gondolom, hogy bezár
egy nagy szakaszt, amit tudok én néhány dologgal jellemezni, ami szerintem így a befektetés filozófia, meg mondjuk gazdaság történeti szempontból is szerintem jelentős, meg fontos. És ilyen nagyon alapvető dolgokra gondoljatok, mint hogy ebben az időszakban ugye kinyílt, ugye leomlott a berlini fal, tehát az azt jelentette, hogy a szakképzett munkaerő mondjuk a mi régiónkban, de akár mondjuk Kínában is elérhetővé vált. Nem volt, megszűnt a hidegháború, ami azt jelentette, hogy a tőke praktikusan odaáramolhatott a technológiával együtt, ez elérhető szabad munkaerőhöz. Most ez nagyon ilyen filozófikusan hangzik, de gondoljatok mondjuk a győri Audi gyára, vagy az Eszter Suzuki gyára, tehát hogy az egy nagyon-nagyon logikus összekapcsolás volt, valószínűleg mi magyarok önmagunktól nem tudtunk volna hirtelen egy Audi gyárat összeeszkábálni, akkor se, hogyha csak úgy leomlik a berlini fal. De ugye ez a mi régiónkra ez nagyon jellemző, de nem csak a mi régiónkra, hanem ugye Kína, tehát ugye ott brutális működőtőke beáramlás volt, és azért akkoriban nem gondolta senki azt, hogy Kína mondjuk az Egyesült Államok kihívója lesz, és hogy emiatt mondjuk korlátozni kéne a tőkének, vagy a technológiának az áramlását például.
Mire ugye... most ugye a csípek kapcsán hát, van igen, példa, igen. Meg van, a Unió van. Elektromos autó vámja is, stb. Van. Hiszen, szóval, emlékszem én még, amikor elkezdtem újságírni, akkor ugye ez a WTO tárgyalások mentek, mindenki építse le a vámokat, mindenki adjon kedvezményt mindenkinek, és ugye volt egy, nem is olyan rég pár évvel ezelőtt, hogy az amerikaiakkal akart Európa szabadkereskedelmi egyezményt kötni, ez megtorpant, és azóta nem is hallani, hogy ezen újra dolgoznak.
Egyszer összefoglalnám, ez a világbéke, bizniszeljünk racionális elveken, nem? Tehát nagyon, nagyon egyszerűen összefoglalva. És ugye ez, hogyha ezt ilyen nagyon ilyen egy mondatba akarnám összefoglalni, akkor a vállalat szempontjából ez úgy néz neki logikusan, egy vállalat szempontjából úgy néz neki logikusan, hogy amikor meghozok egy beruházási döntést, akkor azt egy dolog, egyetlen érv mentén hozom meg, hogy hol a legolcsóbb termelni. Semmi más nem számít, hol a legolcsóbb termelni. És ott még egy fontos dolog, hogy például nyersanyagokat, legyen az energia, vagy mondjuk bármilyen más nyersanyag, azt onnan veszem, hol a legolcsóbb. Tehát semmilyen más szempont. És ugye ez így egyszerűen hangzik, de mondjuk ebbe benne van az is, hogy Európa a saját energetikai iparát mondjuk teljesen leépítette a 2000-es évek elejétől.
Hát meg ugye az a gazdasági modellt, Merkelhez fűzik, hogy a német gazdaság erejét kombinálja az olcsó orosz nyersanyagokkal.
Hát, kimondtad, amire gondolok, igen, tehát, hogy nyilván az orosz vezetéken érkező orosz gáz, az mondjuk töredékáron jött ahhoz képest, amit mondjuk ellentett, ilyen cseppfésztett földgáz, bárhonnan a világ tájáról ugye oda lehet hajóztatni. Hát lényeg, hogy ez egy nagyon egyszerű és jól működő el volt. Ez nyilván így nagyon egyszerűen hangzik, de szerintem nagyon fontos gazdasági jelentősége van. Ugye ez azt eredményezte, hogy az árak. Tehát ugye, hogyha az olcsó munkaerő oda megy, ha minden nagyon hatékonyan működik, az olcsó munkaerő oda megy a tőke szabadon, ami szintén bőségesen elérhető, és a technológia is szabadon áramlik, akkor az történik, hogy az infláció ugye drasztikusan elkezd csökkenni, hiszen minél hatékonyabban, olcsóbban termelünk. Ugye gyakorlatilag az történt, hogy a 2010-es évekre a nagy jegybankok legyőzték az inflációt. Tehát voltak ilyen cikkek Economist címlapon, hogy az infláció az halott. Ugye, tehát ez volt. És hogyha az infláció csökkent, úgy csökkentek a kötvényhozamok, hogy a 80-as évektől a legnagyobb
beszéltünk erről, ugye voltunk. Az akkor is húhogók voltunk, amikor igen. Mondtuk, hogy lesz ennek böltje, a tapírnak ugye telenyomják pénzzel, minden. Emlékszünk igen. Ezekre a taperingre? Már nem is használjuk ezt a kifejezést, és hogy nagy lesz a böltje, mert a pénzbőség majd inflációt fog okozni. És igen. Évekig nem okozott.
És évekig jelentek meg olyan cikkek, hogy az infláció halott, igen. És mindenki, aki más gondol, azt...
Hát először megjelentek évekig a cikkek, hogy inflációt fog okozni. Miután nem okozott, akkor ugye ezt kellett megmagyarázni, akkor igen. Így születtek a magyarázatok. Hogy most már így is marad, és egy új rendszerbe lépünk.
És visszakanyarodunk ehhez a passzív sztorihoz, amire az elején beszéltünk, hogyha az infláció folyamatosan csökkent, akkor csökkentek folyamatosan a kötvényhozamok. Ha pedig ugye ennek az ehhez árazunk mindent valójában, főleg az amerikai 10 éves, ez az amerikai hozam környezet, ez árazunk szinte mindent a világban. Tehát ahogy csökkentek a kötvényhozamok, és nem volt más alternatíva, volt ez, hogy nincs alternatíva, amiben befektetni, tehát marad a részvénypiac. Így hát szárnyalt a részvénypiac, szárnyalt a kötvénypiac, de például szárnyalt mondjuk a magyar ingatlan piac is, amiről szintén sokat beszéltünk.
Lehet ellentmondást érezhetnek azok a hallgatók, akik nincsenek annyira benne ebben a témában. Tehát ha csökkent a kötvényhozam, akkor hogy lett nekünk jó hozamunk? A meglevő kötvények azok fölértékelődnek, amikor csökken a piaci hozamszint, mert a kamat, ami rá van írva, ugyanannyi, és hogyha csökken a...
Köszönöm, igen, hát, igen. De szépen, hogy elmondtad, igen.
Jó, a meglevő papíroknak az árfolyama akkor emelkedik.
Hát egy ilyen eszközár emelkedés volt 30 éven keresztül, tehát ugye most akkor ennek fényében ráfogni arról, hogyha bármit csináltál passzívan, kötvényt, részvényt vettél, vagy ingatlant, és pénzt kerestél rajta, akkor ugye ez nem egy, nem egy nagyon bonyolult állítás, mert
és ezt mi változtatta meg? Mert a háborút mondtad, orosz-ukrán háborút, de hát végül is az ellátási láncok azok már ugye a Covid-ban elkezdtek felrobbanni, vagy illetve hát megváltozni, azt még helyreállt volna?
Azt gondolom, hogy az valószínűleg helyreállt volna, tehát én azt gondolom, hogy a világnak az újra polarizálódása, persze nyilván az USA és az amerikai, tehát az Kína is USA közti feszültségek, azok már látszottak azért a Covid előtt is, tehát hogy igazából én csak azt mondanám erre az orosz-ukránra, hogy ez egy ilyen nagyon ilyen klasszikus ilyen tipping point volt, vagy ilyen fordulópont volt ilyen értelemben ebben a történetben, de lehetne máshova is tenni egy-két év ide oda a történelembe, valójában teljesen mindegy. A lényeg az,
hogy mi lesz most, igen?
Hogy az a logika, ami alapján működtünk eddig, az szerintem drasztikusan megváltozott. Tehát, hogy azokról a dolgokról, amikről beszéltünk, hogy vajon áramlik-e szabadon a tőke, a technológia oda a szabadon elérhető munkaerőhöz, az szerintem már nem egy igaz állítás.
Miért ne áramolhatna a munkaerő ugyanúgy, ahogy az elmúlt 20 évben?
A munkaerő az áramolhat.
Elsősorban a tőke és a technológia nem áramlik. Mert azért, mert újra polarizálódik a világ, és úgy fest, hogy a beruházási döntéseknél nem az az elsődleges szempont, hogy olcsón termeljek, hanem hogy hát közel termeljek.
Mondjuk egy konkrét példát, csípek, ugye csípek, ezt mondják, hogy ez a világnak a motorja, ez az új olaj. Az van, hogy vigyünk és építsünk még több csípgyárat Kínába, mert ott a legolcsóbb előállítani, hanem az amerikaiak is elkezdtek csípgyárat építeni, az európaiak is tervezik, mindenki gyártja magának ezt az egészet, független attól, hogy hatékonyan teszi ezt.
A kritikus iparágaknak a visszatelepítése a fejlett országba, ezt hívják ilyen nearshoring, vagy reshoring, ilyen csúnya angol kifejezésekkel, és ugye erre látunk rengeteg példát. Sőt, Amerikában
meghoztak egy törvényt. Ez nem csak egy pánik a COVID után, a ellátási láncok megszakadása.
Ez nem a COVID-nak a pánikja, hanem ez annak a pánikja, hogy mondjuk az USA például nem akar egyoldalú függéseket mondjuk Kínával szemben, amiközben egy ilyen...
Miközben lehet, hogy háborúzni fognak
igen, tehát hogy benne van a pakliban, hogy ott mondjuk Taiwan körül lesz némi konfliktus, akkor nem az az elsődleges szempont. De mondjuk ilyen nagyon egyszerű példákat, hogy mindig csak az energiáról meg... De ugye ugyanez a helyzet például mondjuk Európában, amikor az energetikai beszerzések terén, hogy úgy tűnik, hogy kiderült, hogy az orosz gáztól való egyoldalú függés az mégsem olyan jó ötlet. Most ez nem fog Európa visszatérni, és ez nem a COVID miatt nem fog megtörténni, hanem azért, mert megijedtek, hogy hát ugye nyilván ezt fegyverként is lehet használni, és lám használták is az oroszok fegyverként. Úgyhogy akkor mi történik? Akkor Katarból, meg Egyesült Államokból hajózunk be cseppfolyósított földgázt Európába. Ez nyilvánvalóan drágább lesz. Tehát ez nem fog tudni olyan olcsó lenni, mint a...
Meg azért ezek a befektetési döntések se, tehát gyárat nem építesz néhány évre.
Nem.
Tehát, hogy pláne egy chipgyárat, ami nem olyan, mint egy autógyár, hogy behozok néhány sor robotot, fölé húzok egy könnyű szerkezetes épületet és gyártom. Most lehet, hogy leegyszerűsítettem, de a chipgyárak pont ezért nehezen épülnek márhol. Ezt egyszer beszéltük is a műsorban.
De mindig az orosz gázt hozzuk például, tudok más példát is mondani, tehát van ezek a ritka földfémek nevű történet, amit ugye 70%-ban Kínában állítanak elő a világon, és nyilván Kína már egyszer elővette ezt a fegyvert, hogy akkor korlátozza ennek az exportját, hiszen például az akkumulátorgyártás az egy nagyon fontos a ritka földfémek. És ugye erre nyilvánvalóan mi lesz a válasz? Az a válasz, hogy egy dolgot, én nem vagyok egy nagy zseni a kémiának, de egy dolgot tudok a ritka földfémekről, hogy nem ritkák. Tehát ez egyetlen ilyen furcsa tulajdonság, hogy egyáltalán nem ritkák. Pusztán csak Kína lett szinte az egyedül alkodó ebben a termékben, vagy nem is egy termékről van szó. És hát ugye nyilván akkor elindul a gondolkodás az Egyesült Államokban, és ugye erről lehet olvasni ezeket, hogy akkor ösztönzik a helyi vállalatokat, hogy ők is bányásszanak.
Figyelj, egy dologról nem beszéltünk, mert nagyon a gazdaság irányába mentünk el, de társadalmi problémák is vannak.
Ó, de jó.
Nézzük meg a nyugati korfát, vagy nézzük meg a magyar korfát, ugye, és ugye mondtad, hogy áramlik a munkaerő, és beszélgettem egy szociológussal, és azt mondta, hogy az is nagyon nagy veszteség, aki kimegy dolgozni, és nem jön haza, vagy csak nyugdíjasnak jön haza. Tehát nem elég, hogy öregszik, még az aktív munkaerő is fogy a kivándorlás miatt.
Nem beszéltünk össze, de nagyon jó kérdés. Igen, tehát hogy többféle probléma is van egyébként, és ugye ez, ami például a 90-es években más volt, mint most mondjuk 2020-ban, vagy 2024-ben, az, hogy elfogyott a szabad szakképzett munkaerő. Tehát, hogy ebből egyértelműen hiány van, és ennek sok oka van, de oka az is, hogy néz ki a demográfia a fejlett világban, de mondjuk hogy néz ki a demográfia például Kínában. Azért hozom Kínát mindig példaként, mert ugye mindig úgy él mindenkinek a fejében Kína, hogy hú, hát ott rengeteg a népesség, stb. Ugye a valóság ezzel szemben az, hogy volt ugye egy hosszú évekig tartó egy gyermekpolitika, amit azt hiszem 2015 vagy 2016-ban megszüntettek. De hiába szüntették meg.
És már későn.
Későn szüntették meg, nem akarnak a kínai családok egynél több gyereket sajnos jellemzően, ami azt jelenti, hogy ma már látszik a kínai munkakorú képességnek elindult a fogyása, és ezek nem kis számok, tehát ugye a WHO becslései szerint 2050-ig 400 millió kínai szakképzett munkás fog eltűnni a kínai munkaerőpiacról, ami azért döbbenetesen nagy szám. De egyébként Európa, meg úgy általában a fejlett nyugatnak is brutálisan öregedő korfája van, tehát hogy ez egy nagyon komoly probléma. Úgyhogy mindig erre azt szoktam mondani, aki attól tart, hogy majd a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat, akkor hajrá, ugyanis szükség lesz rá, jó eséllyel. Úgyhogy a másik probléma az az, hogy már nincs olcsón elérhető szabad munkaerő. Ja, amit a beszélgetés kapcsán így összetettünk ezt a két dolgot, hogy miért gondolom azt, hogy az elkövetkező 30 év az más lesz, mint az előző 30 év, mert hogy ezek az alapvető tünetei annak, amikor szolgáltatást vagy terméket állítunk elő, vagy alapvető faktorai, ami miatt olcsó és alacsony infláció, mert olcsó terméket tudtunk előállítani, vagy egyre olcsóbb terméket tudtunk előállítani, és mindezt alacsony vagy csökkenő infláció mellett, ezek a tényezők, ezek megszűnni látszanak.
Na, de akkor mi lesz helyettük? Aktív vagyonkezelés? Máma kötvény, holnap részvény? Visszhallás? Tényleg?
Hát nyilván én nem fogok más mondani, ez szakmai ártalom is lenne, ha más mondanék, de azt gondolom, hogy egy ilyen sokkal, sokkal volatilisabb világra kell felkészülni a boldog békeévekhez képest, tehát hogy sokkal aktívabban kell a vagyont kezelni, sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy épp mit gondolunk részvényről, kötvényről adott esetben.
És ember meg nem mondja, hogy éppen mi lesz az, amiben érdemes beletenni, mert hogy ugye a dinamikusan változó makrogazdasági feltételek mellett dinamikusan fog változni a befektetési környezet is. Egyébként az infláció is így magasabban maradhat, szerinted?
Igen, én azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye nyilván van annak a következménye.
Már most magasabban nem 2-3 százalék lesz, hanem 6-7 mondjuk, nem?
Hát mondjuk azt mondom, hogy inkább, tehát az Egyesült Államokról beszélve én azt mondom, hogy ilyen 3-4 százalék, tehát ugye 2 a cél, és helyett inkább mondjuk a 3-4-et gondolom reálisnak. De nyilván ugye ez nagy kérdés, hogy most lesz-e mini recesszió az Egyesült Államokban, vagy sem, ugye erre hétről hétre szoktunk így beszélgetni erről, hogy akkor lesz, nem lesz.
Most rövid vagy középtávon ez határozza meg a piacok mozgását, illetve második mire tartozó kérdés, hogy olyan papírok vannak az alapjai, az alapotban például, vagy az alapjaitokban, amelyek ezek akár nem is hatnak, tehát mondjuk a nem
lesznek
nagy
de van olyan, amire ez nem hat. Hát az előregedés...
De hogy ugye vannak olyan részvények, amelyek mondjuk nem annyira függnek az aktuális piaci trendtől, akár szembe is tudnak mozogni, vagy fölül tudnak teljesíteni látványosan.
Igen, jelen. Tehát, hogy én általában, amikor ilyen bizonytalan a makrokörnyezet, akkor jellemzően olyan dolgokba fektetek, ami makrokörnyezet független is jól tud teljesíteni, tehát akkor általában erre szoktam koncentrálni.
És most ez van, most bizonytalan?
Hát igen, én alapvetően úgy látom, hogy a piac maga sem tudja eldönteni, hogy recesszió lesz, vagy expanzió. Most erről most már én nem tudom, talán egy éve vagy másfél éve folyik a diskurzus, hogy mi lesz. Nagyjából,
és az egy év alatt csak följebb mentek a
piacon. Hát igen, a piac az gyakorlatilag 2023-ban végig várta az amerikai recessziót, hogy lesz, és aztán végül nem lett. Tehát, hogy
erre mindenki megnyugodott, és megint elkezdett.
Jó, de a kamacsökkentést is várta, de az se lett.
És az se lett.
Na, de figyelj, olyan megatrendeket se lehet biztosan megkereskedni, hogy akkor vegyünk gyógyszerrészvényeket, mert öregszik a nyugati társadalom, és akkor egyre több gyógyszer, meg egészségügyi szolgáltatás kell. Vagy nem tudom, én vegyünk szélerőmű papírokat, mert hogy kénytelen kelletlen úgyis át kell állni.
Vagy fölértékelődik a víz, vegyünk vizes papírt.
Nagyon jó, mert nem beszéltünk össze, de úgy tűnik, hogy ez ilyen befektetés filozófiai beszélgetés lesz végig. Figyeljetek, hát én nekem az az álláspontom erről, hogy ez a klasszikus value befektetés ez halott. Tehát, hogy nem szabad azt gondolni, hogy ezek a logikák, amiket mondhatok, az feltétlenül működik. Sőt, valójában szerintem csapda azt gondolni, hogy működik. Tehát ugye ennek praktikus oka van, tehát amiről a beszélgetésünk elejét indítottuk, hogy ez a passzív befektetés, ugye ez nagyon népszerű. Tehát ez valójában nagyon népszerű, tehát mindenki ezt csinálja. Magyarul az történik, hogy a befektetők többsége ilyen nagyon passzív, úgynevezett ETF-ekbe, passzívan működő befektetési jegyekbe fektet. Ez az abszolút uralkodó
trend. Hát megül a nyugdíjpénztárában, ami nyilván megint
ami szintén ezt veszi, mert ez a legköltséghatékonyabb. Ennek mi az eredménye? Ennek az eredménye, ugye klasszikus sorosféle reflexivitás, hogy a drága még drágább lesz. Mert az indexben fix súlya van, vagy ennek a befektetési jegyben, az ETF-ben fix súlya van jellemzően egy papírnak, de hogyha felértékelődik, akkor növekszik a súlya. Tehát minél értékesebb egy vállalat, hát annál értékesebb
ez lesz. Ez lett egészen extrém, most már a nagy
nézzük a Teslával, tehát hogy rég nem a gazdálkodási mutatóit nézi senki sem.
Tehát szerintem, aki ilyen árazási mutatók alapján akar befektetni, az egy teljes zsákutca ilyen szempontból. Szóval a drága egyre drágább lesz, az olcsó meg egyre olcsóbb lesz. Tehát szerintem azon az elven befektetni, hogy mint ha megnézem, hogy a Tesla mennyire drága, és hogy már többet ér, mint az a világ összes autógyártója együtt, és hogy akkor ez alapján be kéne sortolni, vagy nem tudom, megvenni
a
Volkswagen.
Ez már megtörtént egyébként, de részben jó is volt.
Igen, vagy mondjuk teszem azt, hogy megvenni a Volkswagent azért, mert hogy ez meg sokkal olcsóbb, mint a Tesla, az szerintem nem egy jó logika.
Az meg nem jött be, pedig nagyon sokan játszott.
Tudom, de ez nem egy jó logika. Én azt gondolom, hogy, és ugye akkor visszatérünk arra, hogy én hogy fektetek be, a jó logika szerintem az, hogy úgy kell befektetni, hogy ha látsz valamit, ami jó, vagy olcsónak gondolod. Én rengeteg dolgot látok, ami olcsó, de nem fektetek mindbe. Abba fektetek, ahol látom azt az esélyt, és egyébként ez nagyon jó, mert a Damodar annak van egy, ő egy nagyon híres ilyen befektetési értékelő, egy MIT-n tanít, és ő mondta, hogy szinte nem az a trükk, hogy rájöjj valamire, hogy észrevedd, hogy valami olcsó. Azt a befektetőknek a 100%-a rá tud jönni, hogy már megnézel öt mutatót, és rájössz, hogy valami olcsó.
Egy fundamentális
tehát az már neki megkérdezel egy egyetemen, tehát attól nem lesz szerte a legjobb befektető. A trükk az, hogy rájöjj, hogy mikor és mitől fog ez az olcsóság megváltozni.
Hát csinálj egy Reddit csoportot, és mozdíts rá az összes csávot, hogy figyelj, nálam van a bölcsekköve, menjünk egy irányba 60 ezeren, és mit ad Isten, beteljesül a jóslat.
De azért Attila nem a Reddit csoportok alapján fektetett, de én attól tartok.
Megérte eljönni, mert tanultam valamit. De viccet félretéve, tehát szerintem az a jó, akkor én legalábbis így működik, hogyha rájövök arra, hogy ez az olcsóság mitől fog megváltozni, mi az a trigger. Tehát, hogy ez most így nagyon ilyen filozofikusan hangzik, de gondoljatok például nagyon egyszerű a Magyar Telekomra, mert szerintem ez egy tök jó példa, hogy megváltozik az osztalékpolitika, elkezdik inflációval emelni ugye az árakat.
Közben, minden együtt állt.
Közben a legnagyobb versenytársa megveszi az egyetlen igazi versenytársat, ugye a Forage megveszi a Digit, és utána van egy két és fél szereplős piac.
És utána sikít még a Kotta is, már mint a grafikon. Tehát,
így van, és akkor nem tudom, Telekomon lehet egy vagy nem tudom, másfél
év alatt. Még egy példát, még
a végére. Háromszorozni.
Még egy példát, kérünk szépen.
Igen, de aztán kapnak meg külön adót utána.
Ők végül, nekik pont eltörölték.
Az eltörölték. Is egy ilyen trigger volt. Hogy ez így benne van, mert hogy ez is a, szerintem ez is a világ részévé vált, és most csak nem Magyarországra célzok. Hát gondoljunk már bele, hogy a Trump milyen gazdaságpolitikai intézkedéseket adott Csetre. Tehát ma bejelentette, holnaptól él.
Persze.
Tehát hogy azért lehet látni, hogy ezek a populista politikai élők erőre törése, ez okoz gazdasági bizonytalanságot. Mit tudom én, balábbal kelt fel, és azt mondta, hogy akkor most vámlijon a Volkswagen autókra. Ezt egy fundamentális elemzéssel meg nem mondod.
Ez kockázat. Ezeket a kockázatokat kell ilyen szempontból elemezni. Tehát például nekem az egy fontos dolog, hogy...
OTP tegnap, tehát ez...
Hát, hogy például olajcégekbe azért fektetek nagyon nehezen, mert mindig félek attól, hogy a politikusok megkívánják a profitot.
Nem, és nem akkor tudom, mire gondolom, nincs.
És akkor azért ez nekem egy ilyen kockázat. De mondok még egy példát, ha belefér az időnkbe.
Simánszki. Igen, ezt kértem.
Szerintem a másik ilyen elképesztően jó példa az Unicredit részvény. Uh-huh. Nem is tudom, most
ja, ahol talán, a top manager azt mondta, hogy vissza kell adni a lóvét a részvényeseknek.
Ennyi végtelen egyszerű.
És ő egy ember, és a franc gondolta, hogy ilyen változásokat.
Figyeljetek, annyira egyszerű matematikája volt neki, és én azt nem értettem, hogy akkor miért nem érti ezt senki, már elnézést, hogy ez 21 decemberében jött az Orcel, és jelentette be azt, hogy az Unicredit mennyi részvényt fog visszavásárolni, mennyi pénzt ad vissza a befektetőknek. Akkor az Unicredit 24 milliárd eurót ért. Ez volt az értéke, és a csávó azt mondta, hogy 3 év alatt visszaad ebből 16 milliárd eurót. Na most ugye, akkor azt jelenti, hogy ha nem megy sehova az árfolyam, hát akkor 8 milliárdot...
Te hülye vagy, csődbe fogod vinni az Unicreditet. Nem,
hát azért viszont az fontos, ha egy menedzser azt mondja, hogy vissza 16 milliárdot, az egy hitelességi sztori, hogy akkor vissza, tehát az nem, hát ez be van jelentve, meg azt ez engedélyezni kell, meg tehát az nem, az azért elég durva dolog lenne, ha ez nem így lenne. Lényeg, hogy akkor, ha 24 milliárdot ér, abból te visszakapsz 16-ot 3 éven belül, tehát marad 8, egy olyan cégben, ami mondjuk csinál évi 4 milliárd profitot, az a vicc kategória.
Miért olyan lassan reagált a piac?
Mert jött
nem
a háború.
Hitték el, azt hittem, hogy
21 december volt, és 22 februárjában kitört a háború.
És az felülírt mindent akkor.
Igen.
Viszont az egy zsíros nyerő volt. Oké, hát Attila,
hát, nagyon jó
folytassuk
volt.
Még.
Csináljunk még ilyet máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük. Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Hát filozofálgattunk is jócskán a passzív befektetési politika várható kudarcáról.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Fábián Júli 1980. július 9-én született. Nagy rajongói voltunk, vagyunk, leszünk a művésznőnek, úgyhogy annak ellenére, hogy sajnos fájdalmasan fiatalon hagyott itt minket, de tisztelgésül egy aranyköpéssel lépünk itt előre a születésnapja alkalmából, amely így hangzik. A világ tele van olyan dolgokkal, amelyeknek csak örülni lehet. Csak ahhoz nem jutnak el az élet csodái, akinek nincs füle, szeme, érzékelése a csodákhoz. Annyira átjön a személyisége a Julinak ebből a néhány gondolatból, hogy teli találat és jó szívvel emlékezünk rá, meg a zenéivel is emlékeztünk rá rögtön az adás kezdetekor.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Az iménti blogban beszélgettünk Gyurcsik Attilával, hogy a tőke, a szolgáltatások, a munkaerő szabad áramlása 30 évig tartott a berlini fal leomlásától egészen az orosz-ukrán háború kitöréséig. Most a következő fél órában mondunk erre néhány példát, hogy ez miért nincs így. Az elkereskedelmi rovatunkban például azzal, hogy Brüsszel csapást szeretne mérni a kínai elkereskedőkre. És hát beszéltünk a Temuról, meg a köré fonódó óriási offenzíváról, úgyhogy Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere a vonal túlsó végén majd elmagyarázza, hogy mit is akar Brüsszel a Temutól. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
No, hát vám lesz, ami ezért egy szokatlan dolog volt eddig, de úgy tűnik meg kell vele barátkoznunk.
Igen, ugye ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történik, kicsit vissza kell nyúlnunk 2024-es év elejéig, az úgynevezett DSA, vagy a Digital Service Act-et vezette be az Európai Unió. Ez egy törvény, amely hatály alá esnek a nagy tech cégek, igazából definíció szerint ez a VLOP, úgynevezett Very Large Online Platformok, nagyon találó nevén, nem túl kreatív nevén nevezték el ezt a passzust, ami azt jelenti egyébként, hogy azon szolgáltatók és azon cégek, amelyek elérik az Európai Unió lakosságának a 10%-át, ezek a cégek egy külön szabályozás alá esnek. Ez ugye 45 millió felhasználót jelent. Egyébként hatály alá esnek a Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft nagy tech cégek és a TikTok is. És ugye miről is rendelkezik ez az úgynevezett Digital Services Act, a DSA? Ez azt jelenti, hogy bizonyos rendszer szintű kockázatok felmérésének a csökkentését biztosítja be, hogy hogyan kezelik ezen tech cégek az ajánló rendszereket, az átláthatóságot, ne legyenek megtévesztő technikáik a vásárlók félrevezetésére, kiskorúakat védjék, stb. Tehát, hogy gondolom, egy csomó pozitív szabályozás, hogy megfeleljenek az Európai Uniós jogszabályoknak, ezt biztosítja be. Mm-hmm. És akkor ugye most az újdonság 8 nappal ezelőttről, hogy ezen passzus alapján, a DSA passzus alapján 8 napja felszólították a Temut, az úgynevezett ilyen request for information, tehát adatbekérőt kértek a Temutól és a Shein-től, tehát ilyen adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezett, és van pár napig, körülbelül egy két hetük, hogy mindent beszolgáltassanak az Európai Unió illetékes szerveinek.
Uh-huh. Mi a célja ennek az adatgyűjtésnek?
Ugye a célja az, hogy amit egyébként a nagy tech-óriások esetében fél évvel már megvizsgáltak, hogy megvizsgálják, hogy megfelelnek ezen a szabályozásoknak. Ugye évek óta azt látjuk, hogy ebben a Európa, Ázsia, vagy Európa, Kína, Amerika hármasban általában Amerika újít, Kína tökélyre fejleszt, és Európa szabályoz. Tehát, hogy megértünk az elkereskedői körben, oda, amikor az Európa ezeket a nagy tech-óriásokat, illetve az elkereskedelmi óriásokat szabályozza.
És betartja szerinted a szabályokat ez a két kínai online kereskedő cég? Vagy jönnek a szankciók is?
Ugye igen, a jó kérdés, hogy nem sokat érne egy törvényi szabályozás lehetséges belebekötött szankciók nélkül, és itt nagyon fontos megemlíteni, hogy mi van, ha nem tartja be. Tehát ha nem tartja be, akkor az Európai Unió az előző éves globális éves árbevételének akár a 6%-áig felmenően is szabhat ki bírságot. Ugye volt ezzel kapcsolatban nem egy DSA, de például antitrösztellenes, tehát antitrösztellenes szabályozás, amiben egyébként nagy tech cégeket bírságot már meg az EU, tehát hogy van ebben precedens, GDPR esetében is voltak hasonló esetek.
Szó van arról is, hogy a 150 eurónál kisebb értékű csomagok eddig vámmentesek voltak, de Brüsszel változtatna ezen, és ez is rövid határidővel állítólag július végéig megtörténik.
Igen, ugye ezzel is reagálnának arra a jelenségre, hogy nem mindenki feltétlenül minden esetben követi a jogszabályokat olyan tekintetben, hogy bevallják a csomag valós tartalmát, tehát ugye a küldemény valós tartalmát. Úgy gondolom, hogy ez egy jó szabályozás, vagy jó törekvés, nézzük meg a végső rendeletet, de hogy ez alapvetően egy jó törekvés az irányba, hogy kiegyenlítse a viszonyokat, a versenyviszonyokat az egyes szereplők esetében.
De miért kell kiegyenlíteni? Tehát hogy a viharba lehetnek ennyire olcsók a kínaiak? Tényleg, ezt szerintem sokan nem értik.
Ugye ennek az egésznek csak egy része az, hogy milyen adóterhek és milyen egyéb járulékok terhek sújtják a helyi szereplőket. A másik, hogy most ha arra irányul a kérdés, hogy miért ilyen hatékony a TEMU, és miért tud ilyen olcsó lenni a TEMU, alapvetően piaci alapon, tehát van egy piaci alap része, ami azt jelenti, hogy lerövidítette az egész kereskedelmi láncolatot, tehát hogy direktben egy kínai gyártó tud értékesíteni Európában, Amerikában, stb. Hogy ez nem újdonság, ezt a TEMU már csinálja megjelenés óta, ezt egyébként ultra hatékonyan végzi a TEMU, tehát egy ultra rövid, ultra magas kontrollja van a TEMU-nak e felett, és itt tud egy magas szolgáltatási minőséget megőrizni az alacsony árak mellett. Uh-huh. A másik történet pedig, hogy vajon mennyire nyereséges a TEMU, illetve mennyire gazdaságilag ez mennyire éri meg. A hivatalos adatokat tudjuk itt mondani, amikor is a TEMU anyacége, a Pinduoduo, ugye egy tőzsdén vezetett cég, a kimutatások alapján egyébként nyereséges.
Uh-huh. Oké, segíthet ez bármiben, vagy csak ronthat a helyzetet, mert nyilván a kínaiak nem fogják szó nélkül hagyni akár a szabályozási kísérletet, akár a vám kivetését.
Igen, úgy gondolom egyébként, hogy középtávon segíthet a hazai és a regionális és az európai elkereskedőnknek legalább ebben a szabályozási körben, hogy azonos feltételeket biztosítson mindenféle számára. Ettől függetlenül a TEMU-nak egy óriási nagy versenyelőnye van már a nagyság és egyébként a hatékonyság miatt. Azt látjuk egyébként, ugye van egy Grow Digital-es TEMU Index, amin keresztül mi nézzük a TEMU hirdetési aktivitását. Azt látjuk, hogy egyébként az utóbbi hetekben, hónapokban enyhén csökkent. Még mindig nagyon domináns, de enyhén csökkent. Ugye ennek a mögöttes okai valószínűleg az, hogy a GKIB mérése alapján a TEMU már elérte a májusban az 1,3 millió vásárlót. Tehát ugye ez egy óriási magas szám, ez majdnem 30% az összes magyar vásárlónak, és ez magyarországi adat, tehát 1,3 millió vásárló uh-huh. Magyarországon. Azt látjuk, hogy egyébként ugye a TEMU-nak a részben a hatékonysága abban rejlik, hogy van egy alkalmazásuk, ami zseniálisan ösztönöz újravásárlásokra. Tehát, hogy ugye mikor már beterelte a karámba a vásárlókat, akkor onnan már viszonylag jól tudja aktivizálni, és ehhez nem kell annyira erős hirdetési aktivitás. És ugye mit jelent ez, hogy egy picit alacsonyabb a hirdetési aktivitás, ez még mindig domináns, egyébként a TEMU esetében, de hogy az azt jelenti, hogy a hirdetési kiszorítási ereje egy picit csökkent, de ettől függetlenül az elszívó ereje még mindig itt van, és itt is lesz velünk egy jó ideig.
Oké, végszónak is tökéletes volt. Köszönjük szépen a szakértelmet, szép napot!
Szép napot kívánok!
Szia-szia! Szabó Lászlóval, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével váltottunk néhány szót annak kapcsán, hogy az EU valamilyen formában szeretné megregulázni a kínai elkereskedőket.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online! Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
nem tudunk róla, de megint káosz van a konténerszállításban, és megint visszautalnék a Gyurcsik Attilával folytatott beszélgetésre, miszerint ugye annak a korszaknak, hogy a tőke, a szolgáltatások, a munkaerő szabadon áramlik a világban, megint egy jele annak, hogy ez egyáltalán nem így van, és megint ilyen változékony időket élünk, hogy mi az oka ennek, hogy konténerpara van, erről fogunk beszélgetni Mihály Attilával, a Transpet Kft. Légi tengeri szállítmányozási osztály vezetőjével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Először is mennyi az annyi? Mert az, hogy emelkedik a szállítási költség, lehet, hogy von egyet az átlagember a vállán, hogy jó, hát drágul, minden drágul, miért pont a konténerre tenni?
Igen, hát az elmúlt egy év, már 2023 egy nagyon kellemes irányban telt számunkra. A Covid utáni őrület 20 000 dolláros konténer árai az elmúlt évre lecsökkentek újra a Covid előtti szintre, olyan 4-5 000 dollár köré. Ez volt az, amit a huszik támadása miatt, az Afrika elkerülés megnövekedett költségei miatt elkezdtek fölfele indulni, először elérték azt a 7-8 000 dolláros árat, aztán most az elmúlt néhány hónap alatt az Afrika kerülés miatti hosszabb szállítási időknek köszönhetően kialakult egy olyan konténerhiány ismételten a Távol-Keleten, ami aztán oda vezetett, hogy most már a 11-12 000 dolláros konténerszállítási árat is elérjük.
Egy csomó kérdésem van. Az egyik rögtön erre a huszi csoportosulásra vonatkozik, hogy ez tényleg annyira veszélyes, hogy senki nem hazárdíroz? Mert azért ott vannak a rendfenntartó erők, és időnként az amerikai meg az angol erők csapást mérnek erre a társaságra, hogy hagyja hajózni a világkereskedelmi flottákat.
Hát a nagyon érdekes, mert több hozzáértő statisztikus is kiadta, hogy a szuezi csatorna forgalma ennek köszönhetően lecsökkent az 1/3-ára, és döntően ezek a nagy kereskedelmi hajók, elsősorban a konténer szállítási hajók, akik nem kockáztatnak, nem mernek bemenni, ugyanis nem véletlenül nem mernek oda bemenni. A hiába ott van a védelem, a flotta, azért az elmúlt fél évben több mint 120 támadást követtek el a jemeni huszik, kisebb-nagyobb eredménnyel két nagy kereskedelmi hajót el is süllyesztettek. Azért ez azt mutatja, hogy a veszély az komoly, és pontosan az ő harci technikájuk, ez a bozót harcosi technika, ami kicsit megakasztja a flotta hadműveleteit, ugyanis hiába bombázzák le például egy-egy irányító központját a lázadóknak, nem az alapján működnek, tehát ahol ilyen egyéni kis csoportok indítják az akcióikat, ezeket sokkal-sokkal nehezebb egy szervezett hadseregnek legyőzni. A adott hajók elsüllyesztése is ennek köszönhető, egy ilyen kósza csónakkal odakúztak mellé, és felrobbantották a hajót például.
De egyébként
nagyon kockázatos.
Milyen arányban vállalják be az átkelés? Utoljára beszéltünk, akkor voltak, akik nekivágtak, és voltak, akik inkább megkerülik Afrikát. Ez hogyan változott? Van, aki most is kockáztat, és bemegy, hogy megy ez?
Most is vannak, igen. Nem publikus, tehát abszolút nem publikálják. A hajósok egytől egyig azt kommunikálják, hogy mindenki elkerüli, és mondjuk a legtöbb hajósnál valóban ezt látjuk, hogy elkerülik Afrikát. Az a feltűnő, amikor várunk egy hajót a kikötőbe, az érkező kikötőbe egy adott napon, ugye az 50-60 napos szállítási határidőnek megfelelően, és akkor hirtelen két héttel korábban feltűnik a kikötőben.
Hát akkor rizikózott, és kikerült a huszikat.
Turbó meghajtóval kerülte meg Afrikát valószínűleg.
Na, a másik kérdés, hogyha ez ekkora üzlet, akkor nem lehet-e számítani kapacitás bővülésre, hiszen akkor így rárepülnek többen erre a lehetőségre. Ja, kérem, mennyit lehet ezzel keresni?
Az Afrika kerülés, ez azt jelentette a mi területünkön, hogy a hajózásból gyakorlatilag a hajós kapacitások egyötöde egyik pillanatról a másikra eltűnt. Ugyanis ennyivel hosszabb ideig vannak úton a konténerek, ennyivel hosszabb idő kell ahhoz, hogy elérjen a céljához, vagy visszaérjen a kiinduló helyére. Ez okozza egyébként alapvetően a drágulást. valóban előfordul, hogy a konténer hajós társaságok megpróbálnak több konténert bérelni, nagyobb az igény az új hajókra. Egyébként ez a COVID utáni felszaladt igények után nagyon sok új hajót rendeltek be a hajósok. Ezek egy része már beérkezett. Egyébként nagyobb volumen, tehát több ilyen úgynevezett megahajó érkezését várják eljövendő időszakra, ősz kezdetére. Úgy vélik, hogy azért ezek ilyen 24 ezer teus kapacitású hajók. Úgy véli a szakma, hogy ez majd jelent valami enyhítést, egy kis segítséget ahhoz, hogy több legyen a kapacitás.
Végezetül mi várható? Már most rendeljük meg a karácsonyi ajándékot?
Illetve a szakma most arra számít, hogy ez tartósan elhúzódóan, szó ez kiesett jó sokáig? Vagy hogy mi van, hogyha véletlenül meg visszajön, mert rendeződik a helyzet?
Ez az első hírek után még januárban is olyan hírek jelentek meg, hogy mindenki arra számított, hogy ez egy átmeneti fennakadás lesz, ezzel nem kell hosszú távon számolni. Pontosan az infláció hatásokra mondták komoly elemzők, hogy hát ennek nem lesz inflációs hatása, hiszen ez egy helyi affér, ami majd előbb-utóbb véget ér. Most már ugye több mint fél éve tart, és úgy látszik, hogy egyelőre még nem lesz vége, tehát erre hosszú távon egyelőre úgy néz ki, be kell rendezkednünk. Talán ennek is az oka a mostan kialakult konténerhiány, hogy a híreket figyelő beszerzők jóval a karácsonyi szezon beindulása előtt elkezdték megrendelni a termékeiket. Tehát ez normál esetben általában olyan július nyár közepén szokták a beszerzők lehívni az áruikat. Most azt látjuk, hogy már májusban megindult egy beszerzési hullám, főleg az Észak-Amerika felé, de európai kereskedők is úgy vélik, hogy minél előbb érdemes beszerezni az árunkat, hogy ne legyen gond az, hogy most 50 nap alatt, 60 nap alatt, vagy 70 nap alatt ér ide, mert sajnos ezek a tranzitidők sem ritkák.
Okay.
Hú, érdekes helyzet! Köszönjük szépen az információkat!
Nagyon szívesen!
Szép napot!
Szervusz,
nektek is, szervusztok!
Mihály Attilával, a Transpert Kft. Légi-tengeri szállítmányozási osztályvezetőjével beszélgettünk. Újra konténerpara van.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.